Téged, amikor megismertelek, akkor kórházlelkészként ismertelek meg, és beszélgettünk is akkor a szolgálatodról. Aztán eltelt pár év, és amikor újra találkoztam veled az éterben, akkor már lelkipásztorként találkoztam veled, a Kiszombor Maroslelei Református Missziói Egyházközség lelkipásztoraként. Hogy jött ez a váltás, ami szerintem semmivel sem könnyebb, mint a kórházlelkészi szolgálat volt?
Igen, nagyon jól emlékszel arra, hogy én a kórházlelkészi szolgálatot nagyon szerettem, és én pedig örömmel idézem fel azt a beszélgetést, amikor arról kérdeztél. A kórházlelkészi szolgálatot engedtem el Szeged városából és az ott végzett szolgálataimból a legnehezebben. Nagyon-nagyon szerettem lelki gondozni, és hát tulajdonképpen az is pásztorolás, hiszen voltak betegek, akiket hónapokon keresztül kellett, illetve lehetett kísérni. Az az igazság, hogy 2017 nem csak egyházunkban és a reformátusságban fontos év volt, hanem a mi életünkben is, azért mondok többes számot, mert a családunkról beszélek, hiszen akkor már család voltunk, a férjemmel volt már egy fiacskánk, és az évforduló évében felmerült a lehetőség, hogy Kiszombor Maroslelei Református Misszióegyházközségben helyettesítő szolgálatot lássak el március 1-től. Ezt el is vállaltam, és végeztem is a szolgálatot, de ebben is mondhatok bátran többes számot, mert a férjem és édesanyám is nagyon komolyan támogattak ebben a szolgálatban, és eléggé rövid idő alatt mélyreástam magam a lelkipásztori szolgálatban, az emberek felkeresésében, és éreztem azt a vágyat, hogy szeretnének valakinek igazán bizalmat szavazni, szeretnének újra gyülekezeti közösségbe tartozni, és érzékeltem, hogy ha ezt a munkát elkezdem, akár csak helyettesként, akkor ezt csak úgy nem lehet otthagyni, és akkor beszéltem meg Esperes úrral, nagy tiszteletű Juhász András Esperes úrral, hogy vállalom, hogy folytatom a szolgálatot, nem csak mint helyettes. És így történt az, hogy júliusban kiköltöztünk a kiszombori parókiára, és a Mindenható Isten előtt imádságban kértem el ennek a döntésnek a, hát az igenlését, és meg is kaptam. Mind az igében, mind pedig az életünk útjában is megmutatta, hogy áldását adja erre a döntésre, és feladatom van nekem itt ezen a két településen, ugyanis a régóta vágyott áldás is megérkezett, várandós lettem a második gyermekünkkel, és az áldás ilyen formán mindig irányt mutat. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak ezen a szinten, más irányban is megkaptuk a választ, és valóban szépen alakult a gyülekezeti élet. A hitoktatás terén is azt vettem észre, hogy egyre nagyobb bizalommal iratják be hittanórára a gyermekeket a szülők, és ez nagy örömöt adott nekem, és meg is valósíthattuk a hittanos napközis táborokat, gyülekezeti kirándulásokat, nem csak nyáron, hanem az év más részeiben is. Éppen ilyenre készülünk most is a reformáció emléknapjain, és nagy öröm, hogy szép számmal jelentkeznek az ifjak is, a kisebbek is, szülők is, családok, hogy jönnek a gyülekezet közösségébe, és úgy gondolom, hogy ezt a szolgálatot folytatni kell.
24 óra áll rendelkezésre. Két településről van szó, van három gyereked. A lelkesedés, amit hallok a szavadból, szóval hogy lehet mindezt bírni?
Nem egyedül, hanem a családdal együtt. Úgyhogy a férjemmel, aki tanár a Szegedi Egyetem Gyakorló Gimnáziumában, összeegyeztetjük a munkarendünket, és most már ott tartunk, hogy a nagyobb gyermekeink munkarendjét is egyeztetni kell, és mikor kinek szabadul fel valamennyi ideje, akkor ott be lehet helyezni egy szolgálati területet. Tehát nálunk a bibliaóra az tanévenként máskor van, mert akkor tudom megtartani, amikor a férjem is ráér. Ez egy ilyen helyzet, ilyen fajta szolgálat, de a gyülekezet épülését ez nem hátráltatja. Szent az egész családunk számára a vasárnap délelőtt, készülünk rá szombaton, és úgy döntöttünk, hogy mi ráérünk, és ezzel is szeretnénk példát mutatni, hogy a nyugalom napjának a megszentelése az döntés, és nem lehetőség, és tudás, nem tudás kérdése, hanem döntés kérdése, és erősen bízom benne, hogy ennek a magvetése is szárba szökken, amikor az Isten úgy dönt, hogy lelkével áldását adja rá.
Amikor elkezdted ezt a munkát, 2017, most 2024-et írunk, jó pár év eltelt. Honnan indultál, és hova érkeztél meg? Mert ugye ezt mondtad, hogy ez egy folyamatos szolgálat, és itt nincs olyan, hogy kitűztem egy hatalmas célt, és elértem, és nincs tovább. Tehát itt mindig vannak, gondolom, kis célok, amiket az ember teljesít, és megy tovább.
Olyan utat jártam be valóban, de nem én egyedül, ez nagy képűség lenne ezt így mondani. Jártunk az Úrral, a gyülekezettel, a családdal, amin tényleg érdemes talán most egy kicsit végigtekinteni, mert itt volt infrastruktúrális építkezés, volt lelki építkezés, számbeli építkezés, és amellett, hogy én két kisgyermeket szültem, amióta itt lakunk Kiszomboron, amellett azért felépült Maros-Lelén az imaház, elkészült a szépséges harangláb, Kiszomboron is az infrastruktúra folyamatosan fejlődik, alakul, mindig van valami folyamatban építkezés, felújítás, alakítás, és minden évben konfirmálunk is elsős és óvodás hittanos is, ami nyilván megy tovább, tehát egyfajta előrevetítése a növekedésnek. Tehát végighaladunk az úton, nem feltétlenül lehet januárban megtervezni azt, hogy decemberre meddig érünk el, mert biztos nem lehet, de a lehetőségek, amik adódnak, azokat igyekszünk áron is megvenni. A bizonyságtételre, hogyha az egy település előtt egy emléknapon való beszéd során adatik meg, vagy egy koszorúzás, vagy egy egyszer nyitottak a mögöttünk levő telken egy pékséget Maros-Lelén, és annak a megnyitására is kérték, hogy egy áldást mondjak. Minden lehetőséget igyekszem kihasználni arra, hogy a megjelenteknek beszéljek az Úr Jézusról, az ő szeretetéről, arról, hogy ő mindenkit hív és vár, és hogy reformátusnak lenni nagyon jó. És igyekszünk felmutatni valóban minden területen, hogy nem az emberi hibákat kell szem előtt tartani, amikor az ember egyházról, gyülekezetről beszél, hanem annak a lehetőségét, hogy az ember mindenféle munkájához erőt merít, feltöltődik és megújul, és alól a most következő reformációi emlék ünnep is, meg az egész reformáció is erről szól, hogy megújul újra és újra, mint az Isten kegyelme, az embernek a hit tartalma nem változik, de újra és újra rá kell találni. És ennek a helye, hogy az embernek a hite, a bizalma, a reménykedése, a meglátása, a világlátása, életlátása megújuljon, megerősödjön, ennek a helye a gyülekezet, hogy ezt egyszerre és együtt találják meg, máshonnan indulva, de ugyanoda érkezve, ennek a csodája történik meg minden Isten tiszteleten. Az ige hirdetés és az imádságok, az énekek, az áldás közben is. Látom az arcokon, mert hála Istennek mind a két helyen nekünk imaházunk van, és közel vagyok a gyülekezethez, és én ezt nagyon szeretem. Hogy látom a testvéreket közelről, és látom az arcukat, a reakciójukat.
Gyülekezetépítésről beszéltél, ez folyamatos?
Természetesen folyamatos, másmilyen nem is lehet. De ahogyan beszéltem az előbb a épülésekről, azért volt nyilván hatása a pandémiának a mi gyülekezetünkre is, de ugyanakkor mégis egyfajta áldásként vettem, igyekeztem venni ezt a egyébként akadályt, mert a harmadik kisgyermekünk akkor született, és így a gyermekágyi időszak kicsit nyugalmasabb volt, és meg tudtuk oldani, hogy az első időszak az egy kicsit neki szentelt időszak lehessen, és maradhasson, és ezért annyira hálás vagyok az Úristennek, hogy ezeket így a kevésbé jóta nagyon jóval össze kombinálva számunkra így adta meg. Az az igazság, hogy nyilván a kisgyermekes időszak az megnehezíti azt, hogy az ember látogatni tudjon, hogy eljusson a családokhoz, de mivel a saját gyermekeim okán az intézményekben jelen vagyok, szülőként is, nem csak lelkipásztorként vagy tanoktatóként, ezért aztán sok mindenkivel találkozom, kapcsolatban vagyok, és tulajdonképpen más módon, de megadatik a találkozás és a kapcsolatfelvétel, mert ha elviszem a kislányomat óvodába, és kifele a kapun még találkozok néhány szülővel, akkor őket meg tudom hívni egy istentiszteletre, egy családi napra, tehát tulajdonképpen megadatik, csak ne kell látni ezeket a pillanatokat, meg lehetőségeket.
Igen, közben eljöttem, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Igazság szerint arra akartam célozni, a válaszod nagyon jó volt, de arra akartam célozni, hogy amikor legutóbb volt népszámlálás, akkor ugye megkérdezték az emberektől, hogy vallásosnak tartják-e magukat, tartoznak-e valamilyen felekezethez. És amit a népszámlálás kihozott, azt ugye nagyon sok teológus, vallásos szakember elemezte. És szinte mindegyik azon az állásponton volt, hogy valószínűleg sokkal több vallásos ember van, és sokkal több olyan ember van, akik valamilyen felekezethez tartoznak, de ezt mégsem vallották be papíron. És én erre értettem a kérdést, hogy a 21. században, amikor az anyagi javak, a technológiai fejlődés világát éljük, tehát mindent ez ural, és ez jelentős hatással van, valljuk be őszintén, az emberek életére, gondolkodására és értékrendjére. Mennyire könnyű vagy nehéz gyülekezetet építeni?
Úgy gondolom, hogy mindenkornak megvoltak a maga ilyen akadályozó tényezői, amikre azt mondták, hogy fú, hát most aztán borzasztó nehéz. Lehetett az egy történelmi helyzet, egy háborús, vagy bármilyen más egyéb helyzet. Most itt van ez a technika, meg ez a borzasztó nagy szabadság, amit szabadosságként él meg az ember. De én úgy gondolom, hogy az Istennek a lelkének mindenek felett van hatalma, és hiszem is vallom, hogy nincs gúzsba kötve, és dehogy is lehetetlen, dehogy is nehéz. Az embernek el kell indulni, végezni kell, szeretni kell, lépni kell, és minden időben áldás adatik erre. Teljesen mindegy, hogy milyen a körülmény, a kontextus. Az Isten lelke munkálkodik, cselekszik az emberek lelkében, és én a gyülekezetépítésben is azt a lelki hátteret élem meg, mint kórházlelkészként, hogy én kedvemért nem fog menni templomba, gyülekezetbe, istentiszteletre senki. Amikor eljut odáig, hogy a lelkének szüksége van a közösségre, szüksége van arra a vasárnap egy órára, akkor ott lesz. És így van jól. Ettől épül tisztán a gyülekezet. Nyilván a hívogatásban lehetnénk erősebbek is. Van hova lépni, mindig lesz. És igyekszünk ebbe az irányba lépni is. Én úgy gondolom, hogy nincsen akadály. Hogyha erre fúj a szél, akkor ezt fogjuk be a vitorlába. Én is igyekszem akár a Facebookon is megszólítani az embereket, Messengeren lelki gondozni. Tehát próbálkozom ezeket felhasználni, hogyha már ott vannak a tekintetek meg a figyelmek, akkor ilyet is lásson, ilyet is kapjon, és akkor nincs akadály.
Fiatalok bekapcsolása a gyülekezeti életbe. Azt látom az óvodákban, az iskolákban, ugye lehet választani, hogy hittanra vagy etikára járatják iskolában a gyermeküket a szülők, óvodában meg lehet hittanra járatni a gyermeket. És én nagyon sok szülőt látom, hogy járatják hittanra a gyereket, és iskolában is nagyon sokan választják a hittant. Tehát, hogy fontosnak tartják azt, és tény is való, hogy amikor az ember mondjuk a Bibliából olvas részleteket, és látja a csillogó szemeket, vagy amikor ők mondanak el a saját kis szavaikkal egy-egy történetet Jézusról, vagy a Bibliából. Fantasztikus érzés egyébként.
Az így van, fantasztikus érzés, és nekem az a legcsodálatosabb, amikor egy szülővel találkozva azt hallom vissza, hogy a gyerek a kádban fürdés közben is a Jézusos éneket énekelte, és ezzel megtanította a szüleinek, mert ő ezt még nem ismerte, de most már ismeri. És valahol ez is egyfajta cél, legalábbis amit én meg tudok fogalmazni, Isten nyilván ezer más módon is használja a szolgálatot, és nem csak az óvodában és az iskolában van, hanem azon felül is, mert most alakult a nyáron a gyülekezetünkben egy ifjúsági közösség, egy ifjúsági csoport, akik közül vannak, akik most szeretnének majd konfirmálni, van, aki már konfirmált, egy éve kettő vagy négy, és akkor közöttük van több olyan, aki nagyon szívesen becsatlakozik más gyülekezeti munkába, gyülekezeti eseménybe. Együtt mentünk a nyáron Református Fiatalok Szövetsége táborba, együtt éltünk meg dolgokat, voltunk koncerten, elvittem őket pizzázni, tehát van egy ilyen kapcsolat az ifjakkal, és bízom benne, hogy ez tud is maradni, és ha megélték, meglátták, megtapasztalták, hogy Jézusról énekelni nagyon vagány módon is lehet, és őhozzá imádkozni teljesen szabadon lehet, akkor már is megtörtént az a magvetés, amiért mondom az általam megfogalmazott célok szerint végzem ezt a szolgálatot.
Október a reformáció hónapja, és ilyenkor, ha a közösségi médiát hozom, akkor összeszoktak csapni a vallásos emberek és a nem vallásos emberek. Ugye jön a Halloween, amit átvettünk külföldről, hiszen Magyarországon 20 évvel ezelőtt nagyon Halloween még nem volt. Hát most már begyűrűzött mindenhová. És nagyon tetszett a Facebook oldaladon a kiírás, hogy legyen inkább Hello Calvin. Így jön bele egy kis játékosság, és hogy mennyire igazad van benne. Tehát, hogy senkinek nem kell megvédeni a maga oldalát, hogy ki mit és miért tart, de hogy azért föl kell hívni az emberek figyelmét, hogy mi történt ezen a napon, október 31-én, egyáltalán októberben, ugye 1517-ig mehetünk vissza egészen.
Az az igazság, hogy ezt a rendkívül mókás kiírást nem én találtam ki. Egy volt teológus társam, aki azóta izsófalvi lelkipásztor a feleségével együtt, ők alkották meg ezt az elnevezést, és én csak tőlük vettem át, mert nagyon mókásnak és nagyon találónak láttam, úgyhogy ez nem saját termék, nem rejtem véka alá, de én is ezt látom, hogy annak semmi értelme nincsen, hogy az ember csak hangoskodjon és haragoskodjon. Van nekünk értékünk, saját fényünk, hát ragyogjunk azzal. Volt olyan, hogy én is nagyon hangosan tiltakoztam, kerültem is szembe még iskolaigazgatóval is, de rájöttem abban a beszélgetésben is, hogy na ez nem vezet sehová, mert amíg az ember a saját értékeit hangosan kell tudja védeni, talán nem is olyan értékes, önmagától lesz értékes, a cselekvése, a végzése, a gyakorlása által, és így ezt próbálja üzenni ez a Hello Calvin kiírás is, mert van nekünk saját ünnepünk, vannak nekünk saját értékeink, amikre mi gondolunk, és egyébként is úgy gondolom, hogy most ez csak azért lett ilyen fölkapott, mert üzlet. Amikor majd a szakember is bebizonyítja, hogy ez lélektanilag mekkora romboló és milyen káros hatásokkal bír, akkor majd csökkenni fog. Magától nem kellek hozzá. Úgy is mondhatjuk, hogy az Isten lelke szépen el fogja ezt simítani, minden csoda 3 napig tart. Jó, ez lehet, hogy 4-ig, de attól függetlenül el fog ez szépen múlni. Teljesen nyilvánvaló, hogy a reformáció viszont nem egy ilyen 3 napos csoda.
Egy pszichológus mondta, hogy miért kell megtanítani a gyerekeket félni.
Anélkül is megy nekik.
Így van, és ezzel nagyon egyetértek. Arról nem beszélve, ez egy napról szól, a reformáció viszont nem egy nap. És ha már szóba került a reformáció, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hiszen ugye Luther Márton wittenbergi szerzetest bátor lépésre indította az Isten 1517. októberében, akkor ő úgy döntött, hogy a vártemplom kapujára kifüggeszti azokat az elképzeléseit, amelyek megvalósításától az akkori egyház reformját várta. Nagyon sok idő eltelt azóta, és nagyon sokszor és sokféleképpen feltették ezt a reformáció napja kapcsán, nem csak reformátusoknak és nem csak lelkészeknek, hogy mit jelent számukra a reformáció. Számodra mit jelent a reformáció?
Ahogy mondtam, én bennem is jár kell maga a reformáció és az üzenete mindenestől, mert nagyon komplex dologról beszélünk egyébként. Arra gondoltam, hogy azzal fogom fölvezetni a reformációról szóló tanítást, hogy minden bizonyan mindenki látott már olyan embert, aki nagyon beteg volt, de nem akart elmenni orvoshoz. Nagyon fájt, itt is rossz volt, ott is rossz volt, és egyáltalán nem akart elmenni orvoshoz, mert úgy gondolta, hogy neki így pontosan jó, így kényelmes rajta, ne változtasson senki. Na, így nézett ki a középkorban az egyház. És azóta abszolút lehet mondani, hogy a gyógyulás útján van. és teljes mértékben történt gyógyulás, de ez a nem akarja a segítséget elfogadni, ez nagyon komoly áldozatokat követelt abban az időben, és ez volt a reformáció és ellenreformáció konfliktusa, és nyilvánvalóan olyan hát műtéti beavatkozásokat kellett volna végrehajtani, amikre Luther és utána a többi reformátor is csodálatosan rávilágított, hogy mik azok, amik gyógyítanák az egyházat. Azóta nyilván tényleg mondom még egyszer, egyáltalán nem ott tart a gyógyulás, az folyamatos, hiszen reformáció, szemper, reformanda. Gyógyulunk, amennyiben Istenhez fordulunk, mert hogy ez a lényege. Istenhez visszatérni, az igéhez, a megváltottságunkhoz, a kegyelemre szorultságunkhoz, a Szentírás olvasásához, az imádságban elmélyüléshez, és annak a tényéhez, hogy bűnöket a mindenható Isten bocsát meg egyedül a Krisztusba vetett hitünkért, az ő áldozatának elfogadásáért, és ezért lehet felírva a nevünk a mennyben, ezért lehet reménységünk, az örök életben, az üdvösségben. Ennek a tényéhez, ennek a hittartalmához való visszatérés, és ebben a megújulás, a reformáció, és mégiscsak szerintem sokat fog segíteni talán a hallgatóknak is, hogyha egy gyógyulási folyamathoz hasonlítom.
Nagyon tetszett Nagy Károly Zsolt református teológus, antropológus válasza erre a kérdésre, aki azt mondta, hogy a 16. században Luther a mindennapi emberek számára tette elérhetővé, hogyan találkozhatnak Istennel, és mi a terve az ő életükkel. És azért dolgozott, hogy a félreértett vagy félremagyarázott tanításokra felhívja a hívők és az egyházi előjárók figyelmét. Mindez pedig a Biblia igazságával magyarázta. Mindaz, amit te mondtál, és mindaz, amit Nagy Károly Zsolt mondott, nagyon igaz ma a 21. századra, mert hogy most is ugyanez a feladat. Rengeteg a félreértelmezett dolog, és a félrevezető dolog, és az embereknek valahol a fejében rendet kell tenni ezzel kapcsolatban.
Ez így van, én is ezt gondolom, és ehhez fog segíteni majd a filmünk is, amit megtekintünk csütörtökön. Egy jó kis filmklubot fogunk tartani. A Lángoló betűk című filmet fogjuk megtekinteni, ami egy ifjúsági film, de nagyon szépen megmutatja, hogy hogyan nem lehet elhallgattatni az Isten igazságát mindenféle emberi gonoszsággal szemben sem. Lássuk annak a valóságát és igazságát, hogy ahogyan régen a 16. században, úgy most is az Isten igazsága mennyire fölülmúlja az emberek gonoszságát, és mennyire le tudja győzni az emberi áskálódásokat. És való igaz, hogy nagyon sok félremagyarázás és majdnem igazság harsog bele az emberek fülébe, és ezek mellett igenis kell hangoztatni, nem mondom, hogy harsogni, de hangoztatni, megélni kell az Istennek a szelíd, csendes, de egyetlen valóságos és megélhető igazságát, ami a Szentírásban feketén-fehéren előttünk áll, és a reformációnak ez egy másik elhallgathatatlan vívmánya, hogy nem csak, hogy emberközelivé tette és megélhetővé tette az Isten igazságát a tanítás, de a könyvnyomtatás, hogy a kezébe vette, és aki tudott már olvasni, az a saját anyanyelvén hallhatta és olvashatta az Isten igazságát. Ezért lett sajátja, ezért vált személyessé. Így kezdődött, hogy személyessé vált az Isten, és hát a Szentírás lapja is erről szólnak. A történetek, a szereplők, hogy Isten személy szerint szólítja meg az embereket, és ez nem múlt el a Biblia korával. Ez a pünkösd óta valamennyiünkkel meg tud történni. Az Isten akaratából.
És ha már említetted a Bibliát, nemrégiben Bibliákat is kaptatok, vadonatúj Bibliákat, ha jól tudom.
Valóban, csodálatos lehetőség volt, hogy az egyházmegyében minden gyülekezet kaphatott szép új Bibliákat, és a mi gyülekezetünk 30-at kapott, amiből 15-öt Kiszomboron tettünk le a gyülekezeti terembe, 15-öt pedig átvittünk Maroslelére, és használjuk is ezeket bibliaórán, valamint a hitoktatásba is. Beviszem, mert nekem célom, hogy a gyerekek majdnem mindegy hány éves, ha írni, olvasni tud, akkor a Bibliát is tudja lapozni, és találja meg benne, amit keres.
Készültök egyébként már adventre?
Igen, készülünk adventre. Advent első vasárnapján van kis zomboron is a gyertyagyújtás, és utána délután a település szervezi az aranykapuvásárt, azon is végzünk szolgálatot, és a település adventi koszorúján közösen a plébános úrral, Varga Attila atyával gyújtjuk meg a gyertyákat, és egyik vasárnap az ő tanosai szolgálnak, másik vasárnap az enyémek, a mieink, a reformátuskák, és készülünk Maroslelén is, itt a településnek az első adventi gyertyáját gyújtjuk meg a reformátusi tanosokkal, és ugyanakkor vendégül látjuk a gyülekezetünk testvér gyülekezetének a küldöttségét is adventben. Arad megyéből, Boros Jenő gyülekezetéből várjuk a vendégeinket, és készülünk együtt a világvilágossága ünnepére.
Ezt már sokszor mondtam, és ez hallható is a hangodból, és köszönetet mondtál sokszor az Úrnak, mindazért, amit megélhettél, mindazért az örömért és jóért, és természetesen ebbe van néha bánat, van néha szomorúság is. És ugye beszéltünk a célokról, hogy mindig vannak célok, tervek, amit az ember kitűz maga elé. Gondolom, neked is sok minden van még a fejedben.
Én csak azt kérem a jó Istentől, a mindenható Istentől, hogy engedjen egészségbe felnevelni a gyerekeinket, és hogy végezni a szolgálatot abban a formában, amiben engedi, amiben elénk hozza a lehetőségeket, meglátni, megragadni a lehetőségeket és az alkalmakat, és hogy az ő dicsőségére tudjunk élni. Én ennyit szeretnék, hogy ez hogyan valósul meg idén, novemberbe, decemberbe, jövő márciusba, ezt az Úristen tudja.